Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Szeretném, hogyha most nagy szeretettel és egy nagyon nagy tapssal köszöntenétek Gál Tiborcot. Köszönjük szépen, hogy elvállaltad ezt az alkalmat. Kérlek, foglaljatok helyet.
Köszönöm. Feljegyeztem magamnak itt néhány dolgot, mert ugye lányos zavarába az ember elfelejtkezne a mondani valóról. Kigomboltam a telefont, mert megtanulták a testvérek, hogy ilyen sunyi módon is lehet felhívni engem, hogy messenger, meg minden ilyesmi, és nem hagynak békén, úgyhogy repülőgépes módba kell tennem, hogyha telefonból prédikálok. Oké, tehát nagyon köszönöm, hogy Gézának, hogy meghívott. Ez azt jelenti, hogy valami miatt bízik bennem. Próbálok nem visszaélni ezzel a bizalommal, jó? És nekem meg nagy megtiszteltetés, nagy tisztesség, hogy itt lehetek. Aztán hát elképesztő volt, hátul addig látom, de itt van a Geo. Köszönöm a rengeteg türelmet, meg a elképesztően kedves, szelíd ember. Tényleg, köszönöm. Amikor énekeltünk, arra gondoltam, hogy ahol Isten szelleme, ott szabadság van. És itt szabadság van. Ez jó, mert ilyenkor lehullanak a leplek, azt mondja az Úr, hogy lehullanak a leplek, és egy kicsit tisztábban látunk. Orvos van a jelenlévők között, hogyha esetleg összetörném magamat, mondjuk. Ez drága, hogyha ráesek? Csak meggyógyulok, de ezt nem tudom kifizetni. Oké, és akkor itt a feleségem, majdnem 30 éve együtt vagyunk, úgy akarom mondani, hogy majdnem 30 éve elvisel engem. Ez ebből sejtitek, hogy nem vagyok már olyan nagyon fiatal, de még csak nyugodtan tegezzetek, még csak olyan 180 körül vagyok. Nem tudjuk, hogy mert a mi időnkben még nem volt ilyen pontos a, mi is ez a adminisztrációja, anyakönyvi kivonatom, az már kétszer tűzvész. Elvitte a tűzvész. Oké. Egy kis történet, aki nem ismerne, hogy hát jó, ez a történet nagyon bemutat engem. Feleségem azt ígérte, hogy ez tavaly nyáron volt, vagy tavaly előtt nyáron, már nem tudom. Azt mondta, hogy cukkini lesz otthon, amire hazaérek. És hát, vagy volt a várakozásom, rántott cukkini, és mentem haza éhesen a munkából, egész nap csöveztem, lehet, hogy csőszerelésből tartom el magunkat, de már nem emlékszem, lehet, hogy komoly nehézségeink voltak, lehet, hogy a Stelli is segített aznap, már nem tudom, tudjátok, nincs elég bajom, még a Stelli is jön néha segíteni. És megyek be, érzem a cukkininek az illatát, és hát a feleségem úgy gondolta, hogy újít, és nem rántja ki a cukkinit. Hogy ülök, eszem a cukkinit. Látom, néhányotoknak tátva maradt a szája. Látom, nagyon meg vagytok lepődve. Eszem a cukkinit, és vannak olyan versek, amiket az ember nem nagyon ért, ez a Jakab 4.17, aki azért tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak, ugye? És eszem a cukkinit, és mondom, erről szól ez a vers, hogyha valaki ki tudná rántani a cukkinit, de nem rántja ki. És hogy miért mutat be ez engem, mert ettem a cukkinit, Kicsit kisebb volt bennem a hála, de azért hálával ettem a cukkinit, és kaptam Istentől ezt az üzenetet. És szomorúan, de ettem a cukkinit. Oké. Okay. Amit szeretnék, az első gondolat az, hogy szeretnék a bölcsességről egy definíciót. A bölcsesség az, amikor látjuk a különálló dolgok között az összefüggést. Ez lehet a bölcsességnek az egyik definíciója, jó? Tehát nem különálló dolgok, nem különálló fogalmak, hanem látjuk az összefüggéseket. Nagyon sokáig a szeretetet, a tiszteletet, a bizalmat, az irgalmat, meg egy csomó más fogalmat, csak különálló fogalmakként láttam. De ezek nem különálló fogalmak, hanem ezek összekapcsolódnak. Az első vers, sajnos nem tudtam elküldeni a verseket a Geónak, mert valami miatt tegnap az úr nem akart nekem üzenetet adni, és akkor ma reggel jött az üzenet. Tehát az első vers, az Efézus 2:4, de az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett. És a vers folytatása az, hogy megelevenített bennünket. De most ez a lényeg az, hogy Isten gazdag volt irgalmasságban, azért, mert nagyon szeretett bennünket. Tehát figyeljetek, az irgalom meg a szeretet, az nem valami különálló dolog, hanem ezek valahogy összekapcsolódnak. Nem tudjuk, hogy, de valahogy összekapcsolódnak. És az üzenetem címe az lenne, hogyha kivetítenéd a példabeszédek 19:22, amit leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság az. Úr Jézus, kérünk, hogy áld meg a szívünkhöz ezt a gondolatot, kérünk, hogy segíts nekünk, mert hogy énekeltük, te Isten vagy, mi meg csak emberek vagyunk, és homályosan látunk, tükör által homályosan látunk. Nem értünk, nem látunk dolgokat, de hisszük azt, hogy ez az alkalom, ez levesz lepleket a szemünk elől, hogy tisztában lássunk. Soha nem fogunk tisztán látni, de hogy tisztában lássunk, te azt szeretnéd. És kérünk, hogy segíts nekünk, Urunk. Te drága szent nevedben. Amen. Az Úr Jézus képekben beszélt hozzánk. Kicsit megnéztem ezeket a képeket. Az első kép az a amikor a megbocsátásról beszélt, akkor egy nagyon eladósodott emberről beszélt. A Máté 18-ban van ez a rész, a 24. versben azt mondja, hogy a király elé vittek egy embert, aki 10,000 talentummal volt adós. Ez a képünk ugye az adósságról. Tegnap kiszámítottam, hogy mennyi ez a pénz. Ez mai áron 4700 milliárd forint. Ez több, mint a 100 leggazdagabb magyar vagyona összesen. Valaki ezt sejti, hogy mennyi pénz ez? Ennek az 5 ezreléke, hogyha miénk lenne egyenként, az teljesen megváltoztatná az életünket. Tehát el tudjuk képzelni, a király milyen gazdag lehetett. Nem erről fogok beszélni, csak az Úr Jézus képeket akart mutatni nekünk, nagyon erőteljes képeket. Van egy ember, aki 400,000 kilónyi aranyat kölcsönkért a királytól. 400,000 kilónyi aranyat. Teri lenne ez a terem aranyjal. És Stelli kellene ahhoz, hogy el tudja vinni. Oké. Okay. Az első kép az egy nagyon eladósodott ember. A második kép megint csak a megbocsátásról, a helyreállásról, egy nagyon éhes ember. Ez a, úgy ismerjük ezt a történetet, hogy a tékozló fiú esete. Azt mondja, hogy szeretett volna enni a moslékból, amit a disznóknak adtak. Ki volt már ilyen helyzetben? Mi még nem voltunk éhesek. Egy valaki volt már ilyen helyzetben. Amikor az ember éhes, akkor sok minden eszébe jut. Van még egy kép. Arról az Istenről, aki nem haragszik a tanítványokra, mert tudja, hogy mi csak por vagyunk, és feltámadás után látunk néhány nagyon összezavarodott tanítványt, és egy nagyon nyugodt megváltót a János evangéliumának az utolsó fejezetében a tanítványok elmennek halászni, és húzzák ki a hálójukat, és amikor kiérnek a partra, akkor ott parázs van, és a parázs fölött kenyér és hal. Nem egy mérges megváltót látunk, nem egy haragvó Istent látunk, hanem valakit, aki a tanítványokkal reggelivel várta. És amiről ma igazán szeretnék beszélni, csak ezek majd össze fognak kapcsolódni egymással, ezek a történetek, az egy nagyon-nagyon megvert embernek a képe. És ez a, úgy ismerjük ezt a történetet, hogy az irgalmas szamaritánusnak a története. És majd mindjárt megnézzük be ezt a történetet, de csak röviden, jó? Ki ismeri a történetet? Ki ismeri? Jó, akkor vannak, akik nem ismerik. Nem baj, hogyha nem ismeritek a történetet. Elmondom. Megy egy ember, megtámadják a rablók, és mindenét elveszik, őt pedig annyira megverik, hogy félholtan, mesztelenül fekszik az úton. És arra megy egy, már nem emlékszem pontosan a történetre, arra megy egy pap, és meglátja ezt az embert, és kikerüli az embert. Aztán megint jön egy másik ember, az is egy pap, egy másfajta pap, az egy lévita, meglátja az embert, és kikerüli az embert. És aztán jön egy az Úr Jézus egy kicsit heccelni akarta a hallgatóságot. Ugye a zsidók nagyon nem szerették a szamária belieket, és azt mondja, hogy jön egy samaritánus, egy szamária beli ember. És meglátja ezt az embert, megszánja a sebeit, hogy is, mit is csinál, borral, és borral kimossa a sebeit, és olajat tesz a sebekbe, felteszi a csacsiára, és elviszi a fogadóba, megkéri a fogadóst, hogy foglalkozzon ezzel az emberrel. És ez a történet, amit hát elég sokan ismerünk, hogy ez az irgalmas szamaritánusnak a története. Az elejét soha nem vettem észre, hogy ez hogy kezdődik ez a történet. Még nem vagyok olyan túl régóta egyébként keresztény, még csak olyan 26 éve, úgyhogy még éppen, hogy csak ilyen fiatal felnőtt vagyok én is ebből a tekintetből. Úgy kezdődik a történet, hogy oda megy hozzá egy írástudó. És azt mondja, hogy mester, mi a nagy parancsolat az írásba? És az Úr Jézus meg hát zsidó volt, tudjátok, a zsidók a kérdéssel mivel válaszolnak? Hát kérdéssel. Úgyhogy az Úr Jézus azt mondja, hogy megkérdezi tőle, mi a nagy parancsolat? Ez a férfi meg azt mondja neki, hogy Tehát az Úr Jézustól megkérdezi, mi a nagy parancsolat? És az Úr Jézus meg azt mondja, hogy hát mit olvasol? Mit olvasol az írásba? És ez az ember ez azt mondja, hogy azt olvas, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Mit mond még? Tehát valami ilyesmiket mond. És És azt mondja, és hasonlóképpen a fele barátodat. És az Úr Jézus azt mondja, hogy na, hát megcsiptette a lényeget, hát ezt kell csinálni, és élsz. És az ember, hála Istennek, visszakérdez. Azt mondja, te ki a fele barátom? Hogy kell nekem szeretnem teljes erőből, teljes elméből, teljes lelkemből, a teljes valómból? Hogy kell nekem szeretni? És az Úr Jézus elmondja az irgalmas szamaritánusnak a történetét. És azt mondja, hogy mit gondolsz? Ki volt a fele barátja? Mit gondoltok, ki volt a fele barátja? Aki könyörült rajta, ugye? És olvassuk ezt a történetet. Én is már 26 éve olvasgatom ezt a történetet. Tudjátok, hogy mit gondoltam? Én állandóan azt gondoltam, hogy én vagyok ez a samáriai beli ember. Hogy én vagyok az, aki segítenem kell másokon. És ez persze igaz, de nem ez az elsődleges mondani valója. Ez úgy agyonveri az embert, nem? Mert mit csinálsz ezzel? Úgy értem, hogy megyünk az utcán, látunk egy hajléktalant, és akkor azon nekem segítenem kell. Hallok egy történetet, hogy valaki bajba került, és akkor nekem azon segítenem kell. Na de hát rendben van, hogy egy hajléktalanon tudok segíteni, kettőn tudok segíteni, de mennyin tudok én segíteni? Nem, ez nem lesz túl sok. Az Úr nem nyilván, hogyha az Úr indít benneteket, az egy más dolog, de ez nagyon-nagyon-nagyon tudja verni az embert, nagyon tudja nyomni az embert. Én fiatal hívőként fölkerültem Ajkáról Budapestre. Ajkán volt egyetlen egy hajléktalan, mert ugye mi még a szocializmusban nőttünk ám föl, amikor nem voltak hajléktalanok, meg nem voltak munkanélküliek, tudjátok, még mindenki dolgozott. Hát hogyha hallomásból legalábbis tudjátok meg. Talán egy-ketten éltünk még abba, hogy is hívták ezt? Közveszélyes munkakerülés, KMK, ugye? KMK, ugye KMK. Majdnem, mint a gyülekezet. Nagyon gyanúsak vagytok ti. Nem KK, hanem KMK. Okay. Közveszélyes munkakerülés. Felkerültünk Budapestre, ahol mondjuk minden második lépésnél volt egy kéregető. Én majdnem belebolondultam ebbe, hogy most mit csináljak ezzel? Hát kellene, hogy adjak nekik, de hát én magam is annyi pénzem volt, hogy én magam is rendszeresen éhes maradtam. És ez a történet, ez arról szól, hogy az Úr Jézus elment mellettünk, és látta, hogy agyon vagyunk verve, látta, hogy bajba vagyunk, és meg vagyunk sebződve, és ő volt az, aki a sebeinket begyógyította, és árat fizetett miértünk. Úgyhogy szeretném, hogyha így gondolnátok erre, annyiszor mondjuk nem, hogy ez nem a mi munkánk, ez nem a mi erőnk, ez nem belőlünk fakad az egész kereszténység, hanem ez Jézus Krisztusból. Ugye talán ismeritek ezt a történetet, hogy megy kocsival két ember, egy apa meg egy fia, és megállnak az úton, keresztbe oda dőlt egy fa. Gondolkoznak, hogy húha, hát most ezzel mit lehetne csinálni. Szemből jön egy másik kocsi, apa, fia, kiugranak a kocsiból, elhúzkodják a fát az útról. Az első pár azt mondja, ja, hogy erővel? Ja, hogy erővel? És hát tudod, ez egy olyan megoldás, tudod, hogy mész a hajléktalannak, ad 100 forintot, nem tudom persze, hogy vezet téged Isten, de ez lehet, hogy erőből volt. És azt mondja az írás, hogy az Úr nem erővel, és nem is hatalommal, hanem az ő szelleme által fogja ezeket a dolgokat megoldani. Nagyon szeretem, most akármilyen furcsa, de úgy hívják, hogy Surinás Feri. Hallotta valaki a nevét? És senki nem hallotta nevét, egy kapucinus szerzetes, Fehérvár egyik jótevője. 25 éven keresztül volt a hajléktalan szállónak az igazgatója. 25 éven keresztül. Figyeljetek, ez olyan szolgálat, amiben a legtöbb ember valószínűleg belerokkanna. Kérdezem tőle, mondom, Feri, és milyen volt? Volt, aki megszabadult? Volt, aki kijött ebből a státuszból? Azt mondja, nevet, azt mondja, nem, azt mondja, senki. De azt mondja, hogy akik 25 éve ott voltak, azok kaptak tortát. Megünnepeltük őket. Egy elképesztő ember. Mert tehát ez olyan, azért mondtam ezt, ez olyan mértékű probléma, amit még intézeti szinten sem tudnak kezelni. Az embereken, lehet segíteni az embereken? Gyakorlatilag nem lehet, nem? Tehát egyszerűen elképesztő, hogy aki lehet segíteni, az a ritkaság. Úgyhogy azt ígértem, hogy összekötjük ezeket a történeteket. És azt mondtam, hogy a címe ennek a üzenetnek az, hogy mi is az üzenet címe, hogy amit az embernek leginkább kívánni kell, az irgalmasság az. És ebben a történetnek a vége, ugye, ki a fele barátod? Ki a fele barátod? Aki azt mondja, aki könyörült rajta. Tudod, nekünk van egy barátunk, aki azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Én nem szolgák vagytok. Azt mondja, hogy a barátaim vagytok. A szolga az nem tudja, hogy mit csinál az ura. De ti a barátaim vagytok, úgyhogy elmondom nektek, hogy mit fogok csinálni. Ezért vagyunk itt. Az úr beszél a Gézával, és egyébként nem csak a Gézával, mert a Géza nem a gyülekezet, ezt tudtátok, ez helyes? Ti is így gondoljátok, hogy nem tudom, hogy a gyülekezet jó, nem akarok eretnekségeket mondani. hanem az úr tud szólni bárkihez a gyülekezetbe, és így épül a gyülekezet. De itt a Itt az irgalmasságról mondtam ezt, hogy ezeket a történeteket összekötjük. A Máté 18, mit gondoltok, ez miért az irgalmasságnak a története? Azt mondja az írás a királyról, hogy ez az ember, aki ezzel a pénzzel adós volt neki, leborult előtte és könyörgött. És azt mondja, hogy a királynak a szíve megindult rajta. A király könyörületességre indult ezen az emberen. És ez megint csak a mi történetünk, hogy az Úr könyörületre indult rajtunk. Meglátott bennünket, és látta, hogy mi nem tudunk kimászni abból, amiben vagyunk. Amit olvastam, ez a vers, az Efézus 2-be, hogyha elolvassátok, leírja az emberiségnek a, hát nem tudom hány felsorolás van, de a világ fejedelmének a felhatósága alatt voltunk. A bűnös természetünkben voltunk. A bűn rabjai voltunk. Felsorol nem tudom hány olyan dolgot, amiből az ember nem tudott volna kiszabadulni. Az embernek úgy kellett volna megállnia Isten előtt ezzel az elképesztő adóssággal. Ezzel kellett volna Isten elé állnunk. És nem egy irgalommal teljes ítéletben lett volna részünk. Olyan jó ezt olvasni, hogy akkor János fölmegy a mennybe, fölviszi az Úr a mennybe, a Jelenések könyvébe, akkor azt mondja, hogy láttam egy trónt, és a trón fölött volt egy zöld színű szivárvány. És tudjátok, a szivárvány az a szövetségnek a jele, és a zöld az pedig az irgalomnak a jele. És azt gondoljuk, hogy amikor az Úr elé kerülünk, akkor mi egy irgalommal teljes ítéletet fogunk kapni. Jó, tehát akkor megvolt az adós szolga. Azt mondja, hogy a tékozó fiú. A tékozó fiú megy haza, és jó esetben az történt volna, hogy a város határába várták volna a vének, és kiátkozták volna a városból. Oda mentek volna a vének, és fogtak volna egy cserépedényt, és ledobják elé, összetörjék a cserepet előtte. Ez egy szokás volt Jézus korába, hogy ezzel bemutassák, hogy nem jöhet be a városba. Annyira nagy szégyent hozott a családjára, hogy nem jöhet be. De az atya kifutott elé. Az apja kifutott elé. Kifutott a vének elé. És nem tudom, hogy milyen volt ez a történet, de én azt gondolom, hogy ez nem úgy történt, hogy elkezdett sutyorogni, hogy adjátok már rá a köpenyt, hanem szerintem elkezdett az atya üvöltözni, ordítani, mert hogyha a vének kapják el először a gyereket, akkor kiátkozzák, és tudod, lehet, hogy az atya üvöltözött. Hol van a köpeny? Hol van a köpeny? Normálisak vagytok? Itt mindenki elvesztette a maradék józan eszét. Megjött a fiam. Hol van a köpeny? Hol van a köntös? Nem tudom persze, milyen lehetett. De hogyha arról lenne szó, hogy a fiamat ki akarják átkozni, akkor én biztos, hogy nem lennék nyugodt. És a zsidók úgy tudom, hogy temperamentumos nép. A helyreállításnak egy képe. És tudod, hogy mit mond? Az atya messziről nézett, és akkor meglátta a fiát, mi gondoltok, mi a szó, amit mond? Megesett rajta a szíve. Az Úr Jézus újból és újból beszél nekünk a szeretetről. De igazából olyan érdekes, nem, hogy az irgalmasságról beszél. Mind a három történetben ugyanaz a szó görgül. Nem mondom el több okból se. Az egyik az, hogy nem tudom, hogy mi ez a szó. A másik, hogy ha jól emlékszem, nagyon, nagyon bonyolult szó, tehát nagyon nehéz kimondani. De az irgalmasságnak van valami elképesztő hatása. Azt mondja a Jakab levele, hogy hogy az ítélet irgalmatlan a fölött, aki nem cselekszik irgalmasságot, de az irgalmasság dicsekszik az ítélet fölött. Arra gondolok, tudod, hogy meglátunk valakit, aki hibát követel, aki megbánt. Annyira könnyű megítélni. Ez a könnyű út, hogy megbánt engem a fiatalember, nem tudom, hogy kicsoda, és akkor mit csinál, hogy hívnak? Ormond, de szép neved van. Megbánt engem, és akkor a világon a legkönnyebb dolog, hogy én megyek valaki máshoz. Mit mond a Biblia? Menj oda hozzá négy szem közt. Ugye? Semmilyen körülmények között nem megyünk ahhoz, aki megbántott. És főleg nem négy szem közt. Hanem megyek valaki máshoz, és elmondom. Tudod, hogy mit csinált az Ormond? Tudod, hogy én kedvelem. De azért tudod, óvatosan. Stelliről nem is beszélve. Stelli jön nekem néha segíteni. Gondoltam, hogy elmondok egy történetet kettőnkről, de többen azt mondták, hogy nem gyülekezetbe való a dolog, úgyhogy nem mondom el. Nem gonosz dolog, csak csináltunk egy szökőkutat. Oké. Tehát az irgalmasság dicsekedik az ítélet felett. Tudod, lassan 50 éves vagyok, és azt látom, hogy nagyon nehéz embernek lenni, nem? Nagyon nehéz embernek lenni. Nagyon nehéz a hétköznapokban, nyomások között, fáradtan, tudjátok, csalódottan embernek maradni. És aztán ráadásul azt hiszem, hogy hívőként nagyon sok elfolytás is van bennünk. Elfolytás. Majd esetleg erről beszélhettek később, vagy valamikor. De hogy az Úr azt szeretné, hogyha mi lennénk a legszabadabb emberek a földkerekségen. A legszabadabbak. Most ezzel nem akarom kinyitni egy olyan mi is ez? Szelencét, köszönöm szépen, ami aztán nem lehet bezárni, de azt is tudom, hogy nagyon hosszú idő kell, míg az ember megváltozik, míg felszabadul. De Istennek az a vágya, hogy felszabaduljunk. Hogyha belegondoltok, ezek olyan történetek, amik alapján nem lehetne az életet élni. Úgy értem, hogy jön oda hozzám valaki folyton, hogy adjak neki, majd megadja, adjak neki. Hát én egy nagyon, hogy is mondjam, nagyon feledékeny ember vagyok, de azért csak egy idő után azt mondom, hogy már nagyon sokat adtam az embernek, persze nálam a sok, tudjátok, az 2000 forint, de nekem nincsen 10 000 talentum feleslegem. Az ilyen tékozlók jönnek vissza, mindent visszakapnak, és aztán utána megint ugyanazt csinálják vele, amit előtte. És tudod, azon gondolkozunk mi meg, hogy most ez hogy van? Hát a Bibliában helyre kéne állítani. Azonnali helyreállítás, ugye? Próbáld meg ezt itt a való életben megcsinálni. A fiúnak ott volt a pecsétgyűrű. Dörzsölgette a kezét, azt mondja, hoho, ma este megeszük a hízott tulkot, holnap, itt a pecsétgyűrű, megyek, autót veszek magamnak, az lesz az első. Lovakat, mit tudom én. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes ez a kérdés az irgalommal kapcsolatban. De egy valami egészen biztos, hogy az Úr, ő így áll hozzánk, ő így viszonyul hozzánk. Ő, amikor még van ez a fejezet, a római levél 5. fejezete, amikor még az ellenségei voltunk, ő megbékélt velünk, és azt mondja, mennyivel inkább most, hogy megigazultunk, mennyivel inkább most, és ez a fejezetnek ez a, egyszer már készülök rá 5 éve, hogy prédikálni fogok erről, hogy mennyivel inkább, mert Isten a mennyivel inkábbnak az Istene. Hogyha elolvassátok a római levél 5. fejezetét, azt hiszem, nem vagyok biztos, de azt hiszem, 5-ször vagy 7-szer azt mondja, mennyivel inkább, mert Isten megteheti ezt. Ő neki nem számít, hogy mennyire gázok vagyunk, mennyire gázosak vagyunk. Ő azt mondja, hogy figyelj, elengedtem a 10 000 talentumot. Mennyi kell? Kell még 10 000 talentum? És boldogok vagyunk. Hát persze. Mi lenne, hogyha 200 000 talentum lenne? Az Úrnál ez rendben van. És ő az, aki újból és újból összeszed bennünket, amikor össze vagyunk törve, amikor meg vagyunk sebződve. Akkor ő jön, és összeszed bennünket, és meggyógyít bennünket. Összeszed a csalódottságból, összeszed a fájdalmainkból, összeszed a... Miből szed még össze? Hát, nem tudom miből, de engem elég gyakran össze kell kaparni. Azt tudom. És az Úr jön, és teszi ezt. Annak ellenére, hogy én milyen vagyok. Úgyhogy köszönjük, Urunk, hogy te vagy az az Isten, aki azt mondod, hogy te a nagy szereteted miatt gazdag voltál irgalmasságban, és emiatt megelevenítettél bennünket. Abban a pillanatban, amikor hittünk, te megelevenítettél bennünket, és minden adósságunkat elvetted. Begyógyítottad a sebeinket. Új életet adtál nekünk. És hogyha elmegyünk, Isten mentsen ettől, de hogyha elmegyünk, akkor te jössz utánunk, és nem haragszol ránk, hanem válsz ránk a parton ennek az élet viharos tengerének a partján, vársz bennünket, és mikor mi már nagyon sokat kínlódtunk eredmények nélkül, akkor te jössz, és kiabálsz nekünk. Fiacskáim, fogtatok valamit? Köszönjük, Urunk, hogy te vársz bennünket a parton, parázsban, és a fölött hal és kenyér. Kicsoda olyan Isten, mint a mi Istenünk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. És most egy dal, és aztán utána még egyet imádkozunk, jó? Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.